Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domanics András. A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége állásfoglalásban támogatja a génszerkesztés kutatását és fejlesztését.
A genomszerkesztésnek van olyan típusa, ami mutációnak tekinthető, precíziós mutagenezisnek, és így nem tartozik a génmódosítási törvények hatája alá.
Létezik-e objektív történetírás, hiszen ahány ember és csoport, vagy akár nemzet, mind-mind másképpen emlékszik ugyanarra az eseményre.
Azt gondolom, hogy a történészeknek az a feladata, hogy ezeket a párhuzamos világokat bemutassák, és azok számára hozzáférhetővé tegyék, akik valamiféleképpen ezt a emlékezett kultúrát intézményesíteni akarják.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége támogatja a génszerkesztés kutatását és fejlesztését. Néhány hónappal ezelőtt az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete adott ki hasonló állásfoglalást. A részletekről Fehér Attilával, az MTA doktorával, a Szegedi Tudományegyetem növénybiológiai tanszékének vezetőjével beszéltem.
Ezt az állásfoglalást az Akadémia Mezőgazdasági Biotechnológia Bizottsága kezdeményezte. Körülbelül egy évvel ezelőtt foglalt a bizottság állást ez ügyben, és ennek az volt az oka, hogy ugye napjainkban a genetikai módosított szervezetekkel szemben van egy elég jelentős ellenőrzés a közvéleményben, és az utóbbi években megjelent egy olyan új módszer, ez a genomszerkesztés, amely sok tekintetben megkerüli azokat a problémákat, amik a korábbi génmódosítás jelen voltak. Viszont a bizottság és általában a tudós társadalom is úgy tapasztalta, hogy a közvéleményben megkezdődött egyfajta összemosása ennek az új technológiának a régivel, és ezért szerette volna a bizottság, majd utána az akadémia tudományos osztályai és az elnöksége is fölhívni arra a figyelmet, hogy itt egy teljesen új megközelítésről és új lehetőségről van szó.
Alapvetően mi a legnagyobb különbség a két eljárás között, tehát a génmódosítás és a génszerkesztés között?
A génszerkesztés is használható génmódosításra, de ugyanakkor lehetőséget ad egy olyan génszerkesztésre, ahogy ezt nevezzük, amikor idegen DNS beépítésére nem kerül sor a fogadó organizmusba. Tehát pusztán a fogadó organizmusnak a genom szerkezetét, szekvenciáját módosítjuk, úgyhogy idegen gént nem építünk be. Tehát ehhez egy fehérjét használunk, ami elvégzi ezt a módosítást, és ez nem igényli azt, hogy bekerüljön valamilyen idegen DNS szekvencia a genomba.
Mennyivel jobb vagy több ez, mint a hagyományos GMO eljárás?
Egyrészt ez olyan szempontból biztonságos, hogy idegen gén nem kerül be a genomba. Másrészt, mivel ezt a fehérjét irányítani tudjuk, hogy hol végezzen változtatást a genomban, ezért egy sokkal precízebb, ezért is hívjuk ezt sokszor precíziós nemesítési eljárásnak, vagy precíziós genommódosításnak, mert pontosan meg tudjuk határozni azt a szekvenciát, amit el akarunk rontani. És hát emellett még vannak egyéb előnyei is a technológiának. Például, mivel általában egy adott gén több példányban van jelen egy organizmusban, itt egy lépésben mind a két példányt lehet módosítani, tehát közvetlenül olyan utódokat kapunk, amelyeknek mind a két génpéldány módosított, és így mindenképpen tovább fogja örökíteni ezt a tulajdonságot. Illetve vannak olyan megoldások, amikor ezt a fehérjét úgy módosítják, hogy nem elvágja a DNS-t, de a DNS szekvencia precíz felismerése az megmarad, és ezáltal oda tudunk szállítani más fehérjéket, például olyanokat, amelyek génátíródást serkentenek, vagy gátolnak, vagy nem is a DNS szerkezetét, hanem az azt körülvevő kromatin fehérjéket módosítják. Tehát nagyon sokféle megoldásra van lehetőség.
Mi változtatható a genom módosításával?
Nyilván elsősorban kutatási vagy gyakorlati szempontból fontos géneknek a működését tudjuk módosítani. Hát a legegyszerűbb nyilván az, hogyha el akarunk rontani egy gén működést, azt tudjuk megvalósítani ezzel a eljárással, de arra is lehetőség van, ez egy kicsit bonyolultabb, hogy például egy rossz gént kicseréljünk egy jó génre. Tehát például, hogyha valamilyen mutáció elrontott egy génműködést, ezt a gént ki tudjuk cserélni pontosan, precízen egy jó kópiára. De ahogy említettem, a legegyszerűbb egy gén mutációt előidézni, tehát elrontani egy ilyen funkciót. Most a mutációt nagyon régóta használják a nemesítésben, egy besugárzással, illetve kémiai hatásokkal érték el korábban, ami véletlenszerű változásokat okoz, és az így létrehozott nagyon-nagyon sok mutánsból kell kiválogatni azt, amelyik hasznos tulajdonságot nyert ezáltal a mutáció által. A génszerkesztés révén pedig előre meg tudjuk tervezni ezt a mutációt, tehát meg tudjuk mondani, hogy melyik nukleotid molekulákat rontjuk el a DNS-en belül, kérdés, hogy ennek pontosan mi lesz a következménye, azt is tudjuk tervezni, hogyha már például ilyen mutáció korábban vizsgálatra került. Ennek nagyon nagy előnye lehet az például, hogy természetben már előfordult egy hasznos mutáció egy adott növényben, és ezt már mi ismerjük, és tudjuk, hogy ennek mi az előnye, hogy pontosan hol történt a mutáció. Most ezt átvinni egy termesztett növénybe ezt a tulajdonságot, ezt ugye keresztezéssel nagyon hosszadalmas, ha egyáltalán lehetséges, viszont a genom szerkesztéssel le tudjuk másolni, és pontosan elő tudjuk idézni egy termesztett növényben vagy állatban ezt a már ismert és a természetben is előfordult, és esetleg már évezredek óta létező mutációt, aminek már tudjuk, hogy semmiféle egyéb káros következménye nem volt az adott organizmusra, mert ilyen szempontból ez egyfajta biztonságnövelő tényező lehet, megoldás lehet.
Most, hogy tisztáztuk, hogy mi a különbség a génmódosítás és a génszerkesztés között, mi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása ez ügyben?
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása az, hogy ezeket az előnyeit ennek a technológiának el kell ismerni, ki kell aknázni lehetőség szerint. Természetesen szükség van még alapkutatásokra, szükség van az oktatásba való bevonására ezeknek a módszereknek. Természetesen ezek nagyon új módszerek, tehát néhány éves múltra tekintenek vissza, tehát javításra még bizonnyal van lehetőség. De az az álláspontunk, hogy ez egy olyan technikai áttörést jelent, ami mellett nem szabad elmenni, és mindenképpen erősíteni kell a kutatást, és lehetőséget kell biztosítani a gyakorlati alkalmazásra. Ezzel egyébként nincs egyedül a Magyar Tudományos Akadémia, ebben az évben jelent meg az Európai Tudományos Akadémiák Tanácsadó Testületének az állásfoglalása, ami szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy itt egy nagyon fontos technológiai lehetőségről van szó, és hogy ebben az esetben is, mint ahogy egyébként korábban a génmódosítás kapcsán is megfogalmazódott az az állásfoglalás, hogy a terméket kell mindig nézni, tehát azokat a lehetőségeket, azokat az előnyöket, amiket ezzel a technológiával el lehet érni, az alapján kell megítélni az így létrehozott organizmusokat, természetesen a kockázatokat mindig megfelelően mérlegelve.
Európában nagyon óvatosan állnak a génmódosításhoz. Magyarországon is például még az alaptörvényben is benne van a GMO-k tilalma.
A génmódosítás benne van, de ahogy említettem, itt nem történik idegen génnek a bejuttatása, ami a génmódosított szerkezeteknek a jellemzője. Tehát itt inkább egy precíziós mutagenezisről van szó, amikor elrontunk, vagy pontosan beépítünk egy génszakasz, és a mutagenezist nem tiltja az alaptörvény, hiszen termesztünk mutagenezissel előállított növényeket. Több mint 3200 elismert mutagenezissel előállított növényfajt hoztak létre az elmúlt 70 évben. Magyarországon is volt olyan év, amikor a búza termésterületének 40%-át ilyen mutáns búza borította. Hát a mutáció az európai törvényben sem számít genetikai módosításnak, tehát a mi állásfoglalásunk és az Európai Tudományos Akadémiák Tanácsadó Testületének az állásfoglalása is, hogy a genomszerkesztésnek van olyan típusa, ami mutációnak tekinthető, precíziós mutagenezisnek, és így nem tartozik a génmódosítási törvények hatálya alá.
Nyilván itt az a cél, hogy a növény minél ellenállóbb legyen, minél több termést hozzon. Ez lehet egyfajta versenyelőny is, tehát aki itt ebben a génszerkesztésben előre jár, az adott esetben a termelésben is előre járhat.
Hát minden bizonnyal az új fajták előállítás az mindig nagyon fontos volt, és az is marad. Ráadásul ugye ezzel ki lehet váltani a kémiai védekezést sok esetben, tehát például olyan betegség ellenálló fajtákat lehet létrehozni, amelyeket nem kell permetezni, ami mindenképpen jelentős környezetvédelmi, természetvédelmi vonatkozásokkal is bír. És hát nyilván a több termés, a biztosabb termés az piaci előnyt is jelent, és még itt meg kell jegyezni, hogy ezek a technológiák viszonylag egyszerűek, tehát a korábbi technológiához képest egyszerűbbek és olcsóbbak. Ami még kicsit bizonytalan az az, hogy magának a technológiának a szabadalmaztatásánál még viták vannak, és hogy ezt mennyire, hogyan lehet felhasználni, tehát mennyi szabadalmi díjat kell fizetni esetleg ilyen fajták után, ez még kérdéses.
Van bármilyen veszélye a génmódosításnak, illetve a genetikai beavatkozásoknak?
Tudóstól nehéz 100%-os igent meg nemet várni, ugye mindig valószínűségekkel dolgozunk. A genomszerkesztésnek viszont vannak olyan alkalmazási lehetőségei, amikre én rámerném mondani, hogy 100%-ban biztonságosak. Én említettem, hogy itt ugyanolyan mutációkat tudunk előállítani, amelyek már a természetben hosszú-hosszú idő óta léteznek, és nem okoztak semmiféle problémát. Tehát ezeket le tudjuk másolni, és gyakorlatilag az így létrehozott élőlények teljesen megkülönböztetetlenek lesznek azoktól, amelyek a természetben léteznek. Így módon nem tudok semmiféle kockázatot felfedezni ebben.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.